itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Maros megyei Magyaróra kalózoljuk Önöket. A település községközpont Holtmaros és Fickópataka tartozik hozzá. Szászrégentől 16 kilométerre északkeletre a Maros bal partján fekszik. 1228-ban Mogoreó néven még csak Mogyorócserjével benőtt helyként említik. A falu határában találhatók mentővár csekély alapfal maradványai. A várat 1319-ben említik először, kevéssel ezelőtt építette Losonczi Tamás. Később is a losonciaké volt, de 1553-ban már elhagyatva állott. Magyarót egyházához és népszokásaihoz hű közösség alkotja. Már a kisgyermekek táncot, éneket tanulnak, és többen közülük később ezt a tudást kamatoztatják távol szülőfalujuktól is.
Különleges falu, különleges gyülekezet, és fel kell vállalja magát Magyaró. Mind vallásilag, mind nemzetiségileg.
120 hektáron gazdálkodunk.
Ezren felül vagyunk, nem sokkal. Vannak hazaköltözöttek, és vannak kiköltözötteink is.
Több zenekor van. Olyan szépen énekelnek ezek a mocskos kölykök, és élvezik.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Tóró Zsuzsanna énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Takács Malvin, magyarói református lelkipásztor. Szerencsés helyzetben van ez a Magyar Hó, mert két lelkésze is van. Takács Albert, tiszteletes úr is, hivatalosan a falu lelkész és a tiszteletes asszony is. Honnan ez a bőség? Hogy jött, hogy mind a ketten itt lelkészek tudtak lenni?
Kükölői Egyházmegyébe voltunk 13 éven és 3 hónapon keresztül. Mikefalván voltam én, lelkipásztor, és Százdányánban a férjem. Onnan pályázott a férjem, és így jutottunk ide Magyaróra, 2011. december 1-jével kezdődően. Mivel két gyülekezetünk volt a Kükölői Egyházmegyében, ezért én csak december végével tudtam átjönni, hiszen a karácsony ott kellett töltenem a gyülekezetben, és a gyerekek miatt az iskolát is így jobban tudtuk megszakítani fél évnél. December 1-jével én is átjöttem ide, és 2018. májusától vagyok lelkipásztor ennek a gyülekezetnek, addig tisztviselőként voltam jelen itt a gyülekezetben. Természetesen ugyanazokat a szolgálatokat végeztem, mint lelkipásztor. Szolgáltam vasárnaponként, temetéseken kereszteltünk, eskedtünk. Ezek mellett a vallásoktatásban volt inkább nagyobb részem, és a gyülekezeti bibliaórák is az én feladatom között volt. Eddig is, 2018-tól továbbra is ugyanígy végezzük a szolgálatokat. Konfirmáló csoportjainkat pedig felosszuk. Egyik évben a férjem csoportja konfirmál, a következő évben pedig az én csoportom konfirmál, és így megosszuk a szolgálatokat.
Mennyivel másabb a magyarói ember, mint a mikefalvi, a székelydányai?
Az Kükölő mente, egy más világ, itt Felsőmaros mente, egy megintszer más világ. Mondhatom azt, hogy már ott a két gyülekezet kicsit másabb volt. Ugye Százdányán egy elszigeteltebb falu, és nagy-nagy szeretettel gondolunk ma is vissza azokra az időkre. Mikefalva pedig főúton lévén látszódott az, hogy közelebb van a városhoz, viszont azok az első évek meghatározóak voltak számunkra, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ott. Úgy jöttünk ide, mint akik azt mondták, hogy Magyaró egy különleges gyülekezet. Templomba járásával példamutató a Felső Maros mentén, és ezt mi is meg is tapasztaltuk. Egészen az idénig, amíg ez a járvány, ami beütött erre a vidékre is, egy kicsit megcsappantotta a létszámot. Mi reménységgel nézünk a jövendő felé, hogy újra jó templomba járó gyülekezet lesz Magyaró, mint ahogy ezelőtt volt.
Hány hívet pásztorolnak itt Magyarón?
Ezren felül vagyunk, nem sokkal. 1000 és 1050 között tehető a híveknek a száma jelenleg. Ez nagyon nem csökken és nem nő, stagnál. Vannak hazaköltözöttek, és vannak kiköltözötteink is, születések is, temetések is. Úgy remélem, hogy 10 évig még van lehetőség így nézni Magyaróra, mint református egyházközségre.
Csak kimondottan a reformátusok élnek itt a településen, vagy hogy más vallásúak is vannak.
Vannak más vallásúak, természetesen az ortodox hívek, ezen kívül adventisták is élnek, mi vagyunk a legtöbben itt Magyaron még.
Említette, hogy az idén kicsit megcsapant a templomlátogatás, nem is hagyták, hogy jöjjünk, ha akartunk volna sem. Amúgy egy közönséges vasárnapon hány százalékos a látogatottsága az istentiszteleteknek?
Körülbelül a 120 és 160 között szoktunk jelen lenni egy-egy délelőtti istentiszteleten, ez most 100-on alá csökkent sajnos, mióta bejöttünk a templomba. Mi egész nyáron kint voltunk, szabadtéren tartottuk az istentiszteleteket, miután megengedték a templomban való jelenlétet, amiatt, mert a templomban nem fértünk volna be annyian, amennyien kint szabad téren, a Nimrodház udvarán, ott 100-on felül is meg szoktunk jelenni egy-egy vasárnap délelőtt, attól függ, hogy milyen volt az idő, hiszen szabadtér istentiszteletet ez is befolyásolja.
Vajon mi az oka annak, hogy most nem olyan nagy hévvel foglaltuk el a templomokat, amikor már lehetett templomba menni az istentiszteletre? Mi az, ami visszatartott? Mert végül is pár hónapról beszélünk, amikor nem lehetett a templomba istentiszteletet tartani.
Elsősorban a létszámkorlátozás. Tehát be kellett osztani a templomot, a helyeket, meg kellett határozni. Ugye falun vagyunk, az emberek meg vannak szokva azzal, hogy megvan a helyük a templomba, család szerint, nemzedék szerint. Most ezt felbontani elég nehéz megérteni a falusi embernek. Nagyjából tudják azt, hogy mivel kell számolni, ezért úgy gondolom be is osszák magukat, olyant is hallottam, hogy most menjen más, én voltam a múlt vasárnap. Ez az, ami visszatartja őket valójában. Másik a félelem, az a félelem, ami az emberekben ott van, emiatt a járvány miatt. A bizalom hiány. Mégis úgy látom, hogy most, mikor újraindítottuk a bibliaórákat, 16-on voltak az első alkalommal, bátran jöttek, és vállalják azért ezeket az alkalmakat. Az interneten keresztül is szólítjuk őket. Ott is közlünk hitbeli megerősödést szolgáló imádságokat, igéket, felszólításokat, tanácsokat, és ezeket hűen követik, és bízom abban, hogy ezek azok a dolgok, amik erősítik az emberek hitét, és ezzel együtt majd remélhetőleg újra Isten dicsérő gyülekezetté fogunk tudni válni, nem csak itt Magyaron, hanem mindenhol, ahol Istenben bízó emberek élnek, reformátusként, vagy éppen más vallásúakként.
Legtöbb helyen azt hallom, hogy kikonfirmáljuk az ifjúságot a templomainkból. Most kötelezően távol kell maradjunk. Ha nem lesz utánpótlás, tehát nem érzik meg az ízét, hogy vasárnapról vasárnapra menjek feltöltődni a templomba, akkor nem tudom, hogy mi lesz hosszú távon. Jellemző magyaróra ez a kikonfirmálás, vagy olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy meg tudják tartani az ifjúságot az egyház számára?
Ez a kikonfirmálás egy különleges szó, járás. Van igazság ebben a kijelentésben, itt Magyaron is, viszont azt is látni kell, hogy 8. osztály után nagyon sokan elköltöznek különböző nagyvárosokba, iskolákban, vagy hazajönnek hétvégén, vagy nem. Most a nagyvárosi élet egy különleges élet, ami elviszi a fiataljainkat. Liceumok után egyetemekre mennek a diákjaink, és valóban kiürülnek a faluink. Nem a tanulás ellen szólok most, hanem azt a képet próbálom felvázolni, ami reális, és ami azt mutatja, hogy igen, valamilyen szinten hiányzik az ifjúság a templomokból. Azért az én korosztályom lassan tölti meg a templomot. Tehát van egy olyan időszak, amikor valóban hiányoznak, viszont az élet mindig visszahozza az embert Istenhez, a templomhoz.
Tiszteletes az, hogy milyen a temetések és a keresztelések aránya itt Magyaron?
Többet temetünk, mint keresztelünk, és a kereszteléseink között olyanok is vannak, akik hazatérnek, itt megkereszteli gyermekeiket, majd visszatérnek külföldre. Vannak közöttük olyanok is, akik haza kívánnak jönni idő eltelte után, és ezeknek nagyon-nagyon örvendünk, hogy így döntenek. Nem mondhatom azt, hogy fele arányban keresztelünk és fele arányban temetünk, hanem sokkal több a temetés, mint a keresztelés. És amióta itt vagyunk, 220-at temettünk összesen, és 66-ot kereszteltünk. Az idén esküvőnk egyetlen egy volt, az is a járvány időszak alatt, szűk körben, temetés eddig 18, illetve kereszteltünk 8 gyereket.
Akik házasságot kötnek, azok itt maradnak, vagy megkötik, és a boldogulást az külföldön keresik?
Is. Vegyes ez a helyzet. Nagy részük itthon marad, azok, akik tanulnak, vagy külföldön végeznek munkát, azok elmennek, viszont beszédjük alapján visszatérnének ide, ha lehet.
Tetszett említeni, hogy van beköltöző is. Ők nyugdíjas korukra jönnek haza, vagy úgy döntenek, hogy jó hely ez a magyaró, és inkább ott hagyjuk a város, vagy ott hagyjuk az előző életünket?
Vannak fiatalok is, akik hazaköltöznek, vállalkozást indítanak, és emiatt, és vannak olyanok, akik időskorban jönnek haza.
Mennyire él még a közmunka itt Magyaron? Mert bizonyára a nagyszülők, a dédszülők, azoknak ez a fogalom, ez mindennapos volt.
A közmunka fogalma lassan-lassan kezd átalakulni, elhalványodni a köztudatban, itt Magyaron is, viszont nagyobb munkák esetén, ha megszólítunk embereket, akkor jönnek. Megtörténik az a csoda, mert csodának lehet nevezni ma a közmunkát, ami Hajdanán volt és élt. Vissza is emlékeznek a hívek, mondják, hogy Hajdanán hogy volt, mint volt, előjönnek emlékképek. Egy jó érzés jön elő ilyenkor, és elvégezzük azt a munkát, amire pont összehívtuk.
Jó táncolnak a magyaróiak, folyamatosan működnek a tánccsoportok. Énekes közösség is? Ezt le lehet mérni az Isten tiszteleteken, hogy énekelnek, és nem csak a kántor énekel, vagy a lelkész énekel?
Igen, nagyon jó énekesek a magyaróiak, ezt elmondhatom templomi közösségünkről is. Első alkalommal, amikor itt voltunk, és énekelni kezdték, az Úr csodásan működik, jól ismert énekünket, hát végigfutott a hideg rajtam, valójában csengett a templom, és ez mind a mai napig úgy visszacseng a fülembe. Mivel megtöltik a templomot az emberek, ezért énekelnek is, a férfiak, nők egyaránt nagyon szeretnek énekelni, és tudják is az énekelni. Kórusunk is működik, most már szünetel törvények miatt. Egy áldott alkalom és egy áldott pillanat mindenképpen az ember életében, ha énekelni tud, és énekel is.
Mennyire sikerült átnevelni a híveket az új énekeskönyvre? Mert legtöbb helyen azt tapasztalom, hogy hiába a kottát átírták, mert úgyis a régi szerint énekeljük a dallamát. Mennyire volt ez az átmenet nehéz, vagy hogy oldották meg itt Magyaron, tiszteletes asszony?
Úgy oldottuk meg, hogy az új énekeskönyvnek azokat az énekeit, amelyek nincsenek meg a régibe, a jelenlegi kotta szerint énekeljük, így próbáljuk megtanulni, a kántor asszonyunk ebben segítségünkre van, viszont a régi énekeket a régi énekeskönyv szerint énekeljük, úgy van berögződve, így tudják már kívülről, ismerik a szöveget, ismerik azt is, hogy hányadik oldalon, hogy az oldalnak melyik oldalán van az ének, és így énekeljük vegyesen a régit és az újat, mert mind a kettőben gyönyörű szép énekek vannak.
Én már jártam olyan helyen, ahol fura helyzet alakult ki, a kántor énekelte az új szerinti szöveget, a közönség énekelte, amit megszokott, és akkor lett ez ilyen finomvegyes kórus mű, de énekeltek legalább.
Mi így szoktuk elkerülni ezt a furcsaságot, lehet ezt így mondani, hogy megtartjuk a régi énekeskönyvnek a dallamát.
Nőszövetség működik itt Magyaron?
Igen, mikor idejöttünk, akkor újjá alakítottuk a nőszövetséget. Hetente találkoztunk, ősztől tavaszig. A nyár volt az az időszak, amikor inkább szünetelt. 2016-ban itt rendeztük meg Magyaron a régiós konferenciát, 4 egyházmegye konferenciáját. Körülbelül 500 asszony volt a magyarai templomba. Igyekeztünk úgy megrendezni ezt, hogy kellemes emlékekkel és Istentől megáldott érzésekkel tudjanak távozni az asszonyok. Én remélem, hogy így is volt. Kisebb rendezvényeket is szoktunk megtartani, de presbiter konferenciák is voltak, lelkész értekezletet is tartottunk Magyaron. Attól függ, hogy mire kérnek fel, szívesen adunk helyet, és jönnek is szívesen Magyaróra.
Ike csoportra van-e igény fiatalok részéről?
A konfirmálóknak az utolsó évben már lehetőségük van jelen lenni az ifis bibliaórán. Jöttek is közülük, természetesen látni kell azt is, hogy 8. osztályban konfirmálnak, több a tanulás, ugye a vizsga. Van, aki marad a csoportba továbbra is, akik elmennek különböző városokba, azokkal már ritkábban tudunk találkozni, de igen, létezik. Ifis konferencia is volt a gyülekezetünkben, nem is egyszer. Járunk konferenciákra velük. Tavaly a Hitvalló Hét, ami beindult itt az egyház megyébe, sajnos az idén nem tudtuk megtartani. Ott is részt vettünk gyerekekkel, nőszövetséggel, presbiterekkel, ifjúsággal. Thank you.
Gyönyörű szépen szól a magyarói református templomnak a harangja, amit hallották a hallgatóink is. Műemlék templom áll itt a parókia szomszédságában?
Régi templom, egyezzünk meg ebben, a 11. század idején épülhetett. Maga az ablakok, meg az ajtó bejárat ilyen magasított gotikus stílust árul el. Nem jelenik meg úgy számunkra, hogy műemlék jellegű templom, de valószínű, hogy az, hiszen nagyon régi. A kis harangunk 1660-ból van, ez Ália Máriának az adománya, és a nagy harang az pedig nagyon nagy, a környéken ez az egyik legnagyobb harang, ami itt van magyarul, és szépen szólnak a magyarói harangok. Minden délben megszólaltatjuk őket, és vasárnap délelőtt délután istentiszteletre hívják a hívőket.
Villamosított ez a harang, vagy még mindig kapnak harangozót itt magyarul?
Automatizált a harang, már jó pár éve. Így próbálunk könnyíteni azokon a helyzeteken, amikor éppen nincs a harangozó, vagy olyan harangozónk van, akinek nagyon nehéz felmenni a toronyba és ott húzni. Gondolok nő személyekre, az is volt, így ez így könnyebb.
Hány férőhelyes ez a templom? Mert kívülről egy nagy templomot látunk.
Ha egymás mellett ülnek a hívek, akkor olyan 350 személy elfér. A karzatba a székekkel 400-an is le tudnak ülni. Körülbelül a régiós találkozón, meg a férjem Takács Albert lelkipásztor beiktatásán voltunk ennyien, és csodálatos élmény volt természetesen.
Orgona szól?
Igen, az orgona még mindig működik. 1787-ből van az orgona, Mátai József orgonamester alkotása. Nem tökéletesen, de az orgonával énekelünk.
A szószékkorona az egyidős a templommal, vagy jóval később készült?
Szószékkorona jóval később készült, még az eredeti állapotában van, a padok pedig ki voltak cserélve 1975-ben, ha jól emlékszem.
Most, hogy világjárvány van, az úrvacsora osztás menete, szokásrendje is egy kicsit meg kellett változzon. Főleg az idősebbek fájlalják, hogy most már nem úgy vesszük az úrvacsorát, mint régebben? Mert bizonyára szóvá teszik itt is magyarul, mint máshol, hogy ott vannak a kegytárgyak, ott van egy szép szokás, de most már mindenkire gyanúsan nézünk, gyanúsan állunk bárki mellett, nemhogy még ígyunk ugyanabból a kehelyből is. Ezt a kérdést megkapják-e, vagy ezt a véleményt, tiszteletes asszony?
Igen, az úrvacsora vétel, amióta idejöttünk és ketten vagyunk, mozgó úrvacsorát sikerült bevezetni. Emiatt már egy kis változás történt az úrvacsora vétel szempontjából. Most jelenleg is ugyanúgy megterítjük az urasztalát, beviszük a kelyheket, ugyanúgy elhelyezzük, ugyanúgy fölmutatjuk a szereztetősége alkalmával, és a férfiaknak a férfi kehelyből töltünk egy használatos poharakba, a nőknek a női kehelyből töltünk külön. Így van egy olyan jellege, hogy mégis az egy pohárból iszunk valamennyien. Megtartottuk a konfirmálást is szűkebb körbe szeptember első hétvégén, és 8 konfirmálónk volt az idén. Boldogan jelentettem a szülőknek, hogy a gyerekek kehelyből fognak először úrvacsorázni, és 9 kelyhet sikerült beszereznünk a szomszédok segítségével, és mindenki egy külön kehelyből vette először az úrvacsorát, és ez nagyon jó érzés, és nagyon felemelő volt mindenki számára.
Meg lehet maradni hosszú távon itt magyarul?
Igen, meg lehet maradni magyarul, meg kell maradni magyarul. Különleges falu, különleges gyülekezet, és fel kell vállalja magát magyarul. Mind vallásilag, mind nemzetiségileg együtt tudunk lenni, és holnapot is tudunk építeni. Hogyha szívünkbe véssük azt az ígét, amit a haranglábra véstünk 2018-ban, mikor másodszor sikerült megtartani az elszármazottak találkozóját, boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Én ezt üzenem mindannyiunk számára, hogy ezt helyezzük a szívünk mélyére, gondolatainkba, és ez adjon nekünk erőt a jelenhez és a holnaphoz.
Nagyon sok településen meg szokták szervezni a kortárs találkozókat is. Itt van ilyen, ha van, akkor kiszervezi az egyház, vagy civilbe szervezik meg?
kortárs találkozók a szeptemberi hónapnak a kiemelkedő eseményei, ezért mi a vallásórákat nem is szoktuk megkezdeni csak októbertől. 30 évesek, 40 évesek, 50 évesek, 70 évesek is megtartották, amióta mi itt vagyunk. Nem az egyház szervezi, valaki elindul a konfirmálós csoportok közül, kinézzük a neveket, ők megszervezik, úrvacsorázós istentisztelet keretében emlékeznek meg a 30, 40, 50, 70 évről, ezek után majd vacsora elfogyasztásával aztán tovább ünneplik ezeket az alkalmakat, de igen, itt a templomba, itt kezdjük.
Egyszerre tartják ezeket a kortárs találkozókat?
Nincsenek együtt, hanem minden korcsoport külön választ magának egy hétvégét, és azon megszervezik. Lassan már két éve igyekszünk az idősek vasárnapján az 50 éves házasokat is köszönteni. Reméljük, hogy újra tudunk köszönteni pár 50 éves házast is.
Valamennyi búza szálban víg aratást ad, annyi jót kívánok néked, rózsám mindenkor. Valamennyi szálban víg aratáskor, annyi jót kívánok néked, rózsám mindenkor.
A tiszteletes asszonyal már említettük, hogy magyaró nagyon szerencsés, mert két lelkésze is van. Mikrofonunk előtt Takács Albert, református lelkész. Vannak testvérkapcsolatai is az egyháznak.
Igen, van a Dunaszent Benedeki Református Egyházközség presbiter testületi kapcsolata, tehát ez nem gyülekezeti, hanem kimondottan csak a presbiteri testületre korlátozódik, és ez 2014-jel kezdődött. 2018 áprilisában vetődött fel a gondolat a mezőberényi református lelkipásztornak, ugyanis ő Debrecenből költözött át Mezőberénybe, hogy mi lenne, hogyha egy testvér gyülekezeti kapcsolatot hoznánk létre, ugyanis magyarónak Debrecenne volt, Debrecen kis templom református gyülekezetével volt gyülekezeti testvérkapcsolata, de úgy néz ki, hogy az megszűnt. Ideérkezésünkkor már nem volt annyira erős, és akkor így 2018. szeptember 29-én írtuk alá Mezőberényi Református Egyházközséggel, Békés megyében van ez a gyülekezet, a testvér kapcsolati szerződés szövetséget.
A településnek, magyarónak is vannak testvérkapcsolatai, ez közös az egyházzal, vagy az egy egészen más testvérkapcsolat?
Nem, ez önkormányzati kapcsolat, ez a magyarói Csurgó néptánc együttes révén jött létre, de már nagyon régen, a 90-es évek elején, akkor ez így tovább folytatódott, és néptánc meg önkormányzati szintén, de az egyházak is belekapcsolódnak. Tehát nem egyházi kapcsolat, de az egyházak képviselői, meg az egyháztagok kölcsönösen cigándon és magyaron is bekapcsolódnak. Sőt, a Dunaszent Benedeki tánccsoporta is van még egy ilyen néptánccsoport önkormányzati kapcsolat, és ott vetődött fel, mert a lelkipásztornő velünk egy időbe váltott gyülekezetet, költözött át Dunaszent Benedekre, és ott, mivel picike a gyülekezet, akkor ott egy ilyen presbiter testületi testvérkapcsolatot ápolunk velük.
Van egy épületük, a Nimrodház. Mit célt szolgál ez a Nimrodház, tiszteletes úr?
Minden gyülekezeti esemény, most éppen gyülekezeti bibliaórát tartunk. Most, hogy megjelent ez a vírusos járvány, a rendeletek alapján tartani kell a távolságot, és a Papilak udvarán levő új tanácsterem nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy a másfél-két méteres távolságot tartsuk itt a bibliaórákat, vallásórákat, amíg lehet, és a kátiórákat, meg az ifjúsági bibliaórákat tartjuk, amikor azok vannak, most éppen szünetelnek. Akkor, amikor nem volt vírusos világ, több néptánc csoportot láttunk vendégül. Itt a szomszédságunkban közvetlenül itt van a volt felekezeti iskolánk, melynek a tornatermét felújítottuk belsőleg, a mosdó részét, meg két kis tantermét, teljesen újak, és akkor a tanterembe díjmentesen a tánccsoportoknak biztosítani tudjuk a táncpróbák lehetőségét, úgyhogy nem is kell kimenni az úton, hanem itt a két udvar között át lehet járni.
És itt van a temető. Mennyire viseli gondját a hozzátartozók a síroknak, vagy ez is az egyház gondja, hogy alkalomattán kaszálni kell, ott rendezni kell, mert legtöbb egyházközségben ez is gondot kezd jelenteni.
Nem mondhatom azt, hogy ez gondmentes esemény a gyülekezet életében. A sírok gondozását, ápolását a hozzátartozók szívügyéknek tartják, és hetente ellátogatnak, gondozzák, virágot visznek, de a kaszálást azt az egyházközség kell elvégezze, vagy elvégeztesse.
És van kivel?
Van, amikor a presbiterek jönnek el, és közösen közmunkával lekaszáljuk, vagy most utoljára kaszáltattuk. Van egy vállalkozó itt a faluba, Bálint Attila, aki a temetkezést is lebonyolítja, amúgy kezdve a gödörásás, halott hazaszállítása, és akkor ővel levégeztettük el most a legutóbbi alkalommal.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Magyaróról kiindult a gyors vonat, az vitte el az én szép galambom. Vonat, ne menj olyan sebesen, hadd szálljon ki belőle a kedvesem. Kertem olyát, a maros vize mossa, a szívemet nagy bánat a szívemet addig öli a bánat, amíg várja nem leszek a babának. A szívemet addig öli a bánat, amíg várja nem leszek a babának.
Lovász Jámbor Zoltán vagyok, állatorvos, nyugdíjas.
Magyaróról indult és Magyaróra érkezett nyugdíjazás után, de állatorvosként nagyon sok helyen teljesített szolgálatot.
Hosszú utat kellett bejárni, amíg hazakerültem. 58-ban végeztem az állatorvosit Bukarestbe, 4 évet Aradon, csak akkor megszűnt az aradi, és 5. évet együtt végeztük a bukarestiekkel. 1 évet Dobrudzsában voltam állami gazdaságnál, 1 év után sikerült hazajönni Keresztúrra, Keresztúrról áthelyeztek Csíkba, Keresztúrról nehéz volt hazajönni. Innen be kellett menjek este Vásárhelyre, hogy más reggel tudjak busszal Vásárhelyről Keresztúrra menni. Csíkba meg felültem a vonatra, és itt leszálltam. Csíkba voltam 2 évig Zsögödbe, a mesterséges megtermékenyítő központ volt akkor. Lényegében én építettem, és én indítottam be Csíkba a beondózást. Egészen 16 pontig indultunk, 5-es, 16 fejeztem be, akkor 62-ben a kollektivizálás befejezésekor kikerültünk körzethez, én Felcsíkra kerültem, Dánfalvára, ahol liceum is volt, és volt egy nagyon jó zenetanár, volt kultúrtevékenység zenekar, úgyhogy volt ahova bekapcsolódni. Felcsíkon voltam 10 évig, és 72-ben próbáltam közelebb jönni, és úgy kerültem Csíkfalvára, szintén az állatorvosi körzethez. Csíkfalva tartozott oda 5 falua, és Székelyhódos a 4 falua. Csíkfalván megint egy nagyon jó zenetanár volt Nagy Ferenc, kitűnő kórusvezető, és aztán összekerültünk ott a tanerőkkel, és megkezdtük a hangszeres oktatását a gyermekeknek. Úgyhogy azokból a gyermekekből, akiket mi tanítottunk, ma is több zenekar van, de lett zenekar az iskolának, és lett zenekar a tánccsoportnak, és azokból a gyermekekből alakítottunk zenekart, ami a Jobbágytelki Együttesnek majdnem 25 évig muzsikált velem együtt. Nyugdíjazásom után hazajöttem, itthon tánccsoport volt, Ördög Pista létesítette, ő egy könyvet is írt, ő valamikor táncolt a Székely Népi Együttesből, aztán utána táncoktató lett, egy darabig Gyergyóban volt valamelyik tánccsoportnál, és utána Szatmári Színháznak volt közönségszervezője. Itthon volt tánccsoport, de nem volt zenekar. Lényegében Pista hozott ide, mert Vásárhelyen találkoztunk a nyári színházba, valami öreg táncos találkozó volt. Mi ott voltunk a jobbágytelkiekkel, és oda jött Pistes, azt mondja, annyit muzsikáltatok másoknak, azt mondja, kéne magyaronnak is muzsikálj már. Hát mondom, muzsikálunk, mit kell? A magyarói szaporát mondom, de van valaki, aki legalább mondja, hogy mit, meddig kell húzni. Gyere, azt mondja, itt van egy papnövendékünk, teológián tanult, oda mentünk, segítettünk, és akkor azt mondta, hogy kéne menni Magyarországra csoportnak, kéne zenekar. Akkor eljöttünk, onnan zenekart hoztam. Vasárnap délután 3-tól éjfélig próbáltunk, amíg mindent legottáztunk, és felvettünk táncokat, szólóénekeket, és úgy mentünk el Magyarországra. Aztán nyugdíjba jöttem egy darabig, onnan jöttek a zenészek, és amiután sikerült itt már tanítani, akkor megéltünk itt a saját zenekarunkból is.
Ez a zenekar még ma is működik?
Ma már nem működik, mert ezzel a vírus dologgal még, ami indult is, az is szétment. Itt a baj az, hogy 8-ig itthon vannak, 8-ig után megye. Na most a cimbalmosunk a 3-dik, az egy darabig vásárhelye muzsikált, Sinkó tanárul eljött, de amikor meglátta, hogy cimbalmozik, rögtön elvitte Tamás cimbalmozni is, a brácsásunk, akit 8 évig tanítottam hegedülni, Barni most elvégezte a zenetanárit, és az együttesnek a brácsásos bőgőse. Még van egy, aki elvégezte a zenetanárit, Virginás Árpád, szintén zenekara van, és a hangszergyárban dolgozik. Egy nagyon megbecsült szakember, ugye hegedűs, de asztalos szakmát is tanult, és mikor hangszerre van szükség, ideális segítség, tudják, hogy kaptak valamit a falutól. Egy brácsásunk még itthon van, az autószerelő, annak van műhelye. Na most, amikor nincs brácsás, akkor hol ő? Van még egy kislány, akit gitáron tanítottam, annyira tetszett a brácsa megtanul, ő most a művészetin van. Csak az a baj, hogy a leányok táncolnak is, mi jó táncosok, jó énekesek. És általában akkor megyünk össze itt a leányommal, mert ő is hegedül, de ne vegyem ki a tánccsoportba, mert ha kiveszem a jó hegedűsöket, hát még van egy nagyon jó hegedűs, most 10-es a Bolyaiba. Mi neveljük, de innen elmennek, aztán valahol csak hasznukat veszik.
Épp ezt akartam mondani, hogy mindig másnak képezik a szakembereket, mert itt örökké friss a zenekar, friss a tánccsoport, és a tudásukat kamatoztatják máshol.
Próbáltam egy új zenekart indítani, gondoltam, amíg 8-osok lesznek. Hát annyi lett, hogy a középső csoportnak tudtunk már muzsikálni. Lényegében 3 tánccsoport van, 4 is volt. Lett a legnagyobbik középső, és akkor vannak az óvodások, a kisebbek. A kisebbeknek nem nagyon muzsikáltunk azért, hogy tanuljanak énekelni. Nem engedte a leányom, és igaza van, mert akkor nem énekelnek. A középsőknek ott már egy kicsit nehezebb táncok voltak, és ott már muzsikáltunk. És a középső csoportnak ezzel a zenekarra tudtunk dolgozni. Ott is az egyik gitárosból lett brácsás is, és bőgős is, tehetséges. A refibe van most 9-es. Na most még van egy leány, aki hegedül itt 8-ba, a legjobb tanuló, az is. És akkor igénybe veszem, mikor aki itthon van. Ugye van egy március 15-e, fel kell lépjen a tánc, csoport, fel kell lépjenek a szólóénekesek, akkor el kell énekelni a himnuszt, azért kell himnuszt, kell a zenekar. Meg eddig mindig össze lehetett szedni annyi embert, ahányra szükség volt. Ezzel a vírusos nyavajával most minden felborult. A nyáron próbáltam, mikor elcsendesedett, összeszedni a gyermekeket, hogy a zenekari tevékenység ne szűnjön meg, és itthon voltak a vásárhelyi diákok is, eljöttek ők is, mert muzsikálni szeret mindegy, és szépen muzsikálnak. Most már megint megszigorodott minden, órát sem merek tartani, most már várom, hogy mikor lesz kedvezőbb alkalom, hogy valamit lehessen csinálni.
És tábort is szoktak szervezni. Zenetábor ez?
Az első tábort, amikor szervezték, akkor volt zenetábor is. Radusnyán volt, oda felvittük a zenekart is, úgyhogy a zenekar is délelőtt próbált külön, a tánccsoport külön, és akkor este volt közös próba. A második tábornál csak a tábor végén ment a zenekar, ahol tartottunk egy jó sikerült ünnepséget. A gyermekek nagyon kitettek maguk, és még ajándékot is kaptak. Aztán utána már nem ment, viszik a gépzenét, amit tanítanak, a zenekarra nehezebb módon hangszert kell vinni, azokra vigyázni kell, és arra kellett volna külön terem, és az se volt, aki menjen. Hát én is most már 86 éves vagyok.
Zoli bácsi, mitől olyan híres a magyarói népzene, a néphagyomány?
Hogy miért maradt meg itt ennyire összehasonlítva a szomszédos falvakkal, ez lehet, hogy a saját véleményem, de gondolom, hogy ez is a valóság. Vécsné volt egy kemény báró, Hotmaroson volt egy éltető család, tehát volt valaki okosabb, fejlettebb, akit ő tanult a közösség. Magyarónak nem voltak ilyen kiemelkedő egyéniségei. Volt egy nagy gazda, akinek több földje volt, mint másnak, de ugyanolyan szintén gazdálkodott. Nem volt olyan ember, akit ő sokat tanulhatott volna a nép. Na most megmaradt az örökölt szokás. Magyarul megmaradtak a karácsonyi szokások, megmaradt a kántálás. Minden korosztály legény köteles volt elmenni kántálni ahhoz a korosztály leányhoz, amelyiknek udvarolt. Megkezdte a falu egyik végéről, és éjfélig be kellett fejezze, és nem volt szabad kihagyni senkit. Sok jó dolog volt benne. Az ajtóba kántáltak, általában minden csoport fogadott magának zenést is. Kántáltak, addig bement egy kettő, elmondta a köszöntést, a gazda fogadta, bementek, megtáncoltatták a háziasszonyt, a leányt, az asztal meg volt terítve mindenhol, ivott mindenki, azért vigyázott magára, hogy tudjon végigmenni, és így végigjárták az egészet. Egy háznál többet, mint 5 perc nem ülettek, nem volt idő. És ezt minden korosztály legény megcsinálta. Éjfélig be kellett fejezzék a legények, mert éjfél után indultak a házasok. És akkor házasok megint korosztály szerint elmentek egymáshoz, és egymásnak a szüleihez jártak viradatig, és aztán 11-től templomba. Templomzás után kezdődött a tánc, az tartott estig, este vacsora szünet volt, vacsora után visszajöttek, folytották éjfélig, és éjfél után kezdődött az istvánnapozás. Istvánnapozni általában azok a legények mentek, akik be voltak sorozva, vagy már leszereltek. Mentek a házasok is, a házasok általában zenekar nélkül, legények zenészekkel. A bálba, amely zenekar muzsikált, az minden évben azt a csoportot szolgálta ki, amelyik katona köteles volt, tehát be volt sorozva. Itt Magyaron is sok jó zenész volt, de Péter Lakáról jártak ide, annak idején még Rácz Samu bácsi, Bolond Jóska Rácz Samunak volt a másod hegedűse, de kitűnő olyan zenekaruk volt, hogy olyan szépen népzenét nem muzsikált senki mindenki. Akkor István napján délután tánc volt, megint éjfélig, éjfél után János nap, János napján másnap templomozás, délután este tánc, és negyed napján jött a gásvárnapozás, de negyed napján már azért közben úgy dolgozni is lehetett, többi napokon nem dolgozott senki. Új évre almaöntés volt a szokás, a gyermekek vittek egy-egy tarisznya almát a rokon leányoknak, kellett tartsa a kötényit, és én a tarisznyába bele kellett öntsem az almát. Egy köszöntőt mondjak, és kaptam a tarisznyába egy pár tésztát. Húsvétba el kellett menjek locsolni, ugyanahoz a liánkához, és kaptam piros tojást. Na most a gyermekek kaptak egy-két tojást, a legények, akik már udvaroltak, még nem komolyan, de már táncba jártak, tehát táncos legény volt, táncos leány, ez küldött 2-3 leánynak is almát, de nem egy tarisznyával, hanem egy félvékányi almát kellett küldeni átalvetőbe. Aki már komolyan udvarolt, az csak a jövendőbeliének, és aki nem küldhetett 2-3 leánynak, és egyet valakit elkért új évre a táncba. Az átalvető ott maradt az almával, azt a leány visszahozta új év után egy tányér tésztával, hívtak valaki rokont, hogy ne egyedül járjon. Szilveszterkó, szintén korcsoportonként zenésze, fel kellett köszönteni a leányokat, akiknek almát öntöttünk. Ezt be kellett fejezni 12:30-ig, 12:30-kor ki leányt kért a táncba, az visszament a lányos házhoz. És amikor harangoztak, akkor ment a leánya a templomba, akkor nem is a templomba tartották az istentiszteletet, hanem a templom előtt, és emlékszem, a lámpásra ment a jó nép, hát szép dolog volt, nem volt villany, meg ilyesmi. És a templomozás után ment a nép a kultúrházba, elénekelték a székely himnuszt. Volt idő, amikor az internacionálét kellett énekelni, de aztán utána csak elénekelték. És akkor volt egy rövidebb bál, hát hajnalig. Ez volt az újévi szokás. Na most a leány, aki almát kapott átalvetőbe, az húsvétra kellett varjon egy hímes zsebkendőt, minden legénynek, mert több legénytől kapott almát, 10 vagy 16 tojást, és húsvétba a legények szintén el kellett menjenek locsolni, és bizony útnál pederre is locsolták. A leánynak a ünneplő ruhája ki volt téve az ágyra, azt meglocsolták kölnivel, és a leányt viszont kihúzták, és azt meglocsolták vízze. Azért úgy vigyáztak, hogyha ideg volt, mert egyszer történt olyan, hogy egy leány belehalt, vagy hátgyulladást kapott. A leány nagyon kellett vigyázni, hogy minden zsebkendő egyforma legyen, mert a legényekben is volt annyi huncutság, hogy összegyűltek délután, na lássam, te milyen zsebkendőt kaptál innen, onnan megy. Én például kaptam 4 zsebkendőt, 4 leánynak öntöttem, hát táncoltattam őket, komolyabb kapcsolat nem volt, és még csak feleségül is nem is azokból vettem egyet. Felesége után aztán a 4 zsebkendőből csinált ilyen díszpárnát, hát kár lett volna eldobni őket. És akkor a legények mutatták, és nézték, hogy egyformák a zsebkendők, vagy nem. Nem tett a leány kivételt.
Ebből a sok szép szokásból valami megmaradt mára?
Most is megvan a névnapozás, meg a kántálás. Érdekes, hogy folytatják a gyermekek a kántálást. Táncosaink eljöttek, mi most is így csoportunként. De a házasoknál is van valami mozgás, csak kevesebb, nem olyan sokan.
Erről a régmúltról a fiatalok kérdezik ez Oli bácsit.
Van, amit kérdeznek, és van, amikor mi magyarázunk táncpróbán, és ugye tanítjuk a régi táncokat, és a régi táncoknál visszamentünk, keresünk a minél régebbi dalokat, minél régebbi énekeket, és a szokásokat is. Ők ezeket ismerik, és örvendünk, hogy szeretik is, úgy próbálják csinálni is. Próbáljuk rávenni, hogy énekeljenek, mert sajnos egy alkalomkor elmentünk lakodalmat muzsikálni, az egyik zenész katona volt, és lakodalmat vállaltak, hogy őt hazengedik, a primás. Bukarestben nem tudom én ki jött, nem engedték haza. Hát ők, amikor alakították a zenekart, én segítettem nekik. Az volt az első zenekar itt, ami aztán lakodalmakat muzsikált. És nem mondom, nem mondják vissza, hát mondom, elmenjünk a leányommal együtt, mert én már egyedül az lakodalmat nem bírom végig. Muzsikáltunk, voltak, akik tudtak énekelni, de az esküvő után a leányos háztól például, amikor mentünk, mert disznajói volt a vőlegény, a mennyasszony Hótmarosi, és a leányos háztól, amikor mentünk a templomba esküdni, énekelni már akartak, mert már egy nyomás alatt voltak, a borhatás alatt, mindenkinek jó kedve volt, és mérgelődtek, hogy tudjuk, de nem tudjuk a szövegét. És a harmonikás szépen, mint valamikor a kántor, egyszer beköpte a szöveget, és aztán úgy ének, nem mondom, tiszta szégyen, akar mulatni, de nem tud. Tetszik neki a csárdás, de nem áll fel táncolni, mert nem tudja járni. Beállnak a körbe, elnéztem a modell táncoknak, beáll a körbe, szétveti a lábát, de aztán azt úgy, hogy nehogy megmozduljon, lógatja a fejét, s a két kezét, és ezzel megvan oldva a modern tánc. Na, itt a baj. A népdalokat nem ismeri, hát most már engedjen meg a világ, én ha mulatni akarok, én nem fogok operaáriát énekelni, szeretem a zenét, függetlenül a műfajtó, mert mindenben van szép. A jazz is szép, a folk is szép, a rock is szép, sok olyan szám van, ami átvészelt már több tíz évet, s átvészel még többet. De van egy csomó selejt is, bocsánat. Egyszerűen kényelemből tanulnak meg tánc. Na most otthon nem énekel, mert az anyja fut valahol, hogy dolgozzon, hogy legyen pénz, az apja fut valahol, hogy legyen pénz, a család már nem lakik együtt a nagyszülőkkel. 82 éves volt Jámbor nagyapám. Kaszáltunk együtt, volt egy gyümölcsösünk a Gödrökbe, és még fütyülcs énekelt. Hát a rácsos kapu, rácsos ablak, egy csomó régi dolog, tőlük tanultam meg. Takarították az ablakot, sepregettek, mosogattak, énekeltek. Elmentünk egy lakodalomba, egészen másképp mulattak. Egy blokkba mulatott az egész vendégsereg. Na, de most nem ismeri. És aztán akkor álltunk arra, és öt táncot is tanítottak, de vettünk egy-egy éneket is. És olyan szépen énekelnek ezek a mocskos kölykök, és élveszik. Végig a táncrobának ülnek le, még egy ének, s élvezem, olyan szép ez a tiszta gyermeki hang, megvan a maga varázsa.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bezsny Andor Attila, magyarói lakos.
Állattenyésztéssel is foglalkozik a család. Van nagy gazdaság? Van, ahol eltölteni a mindennapokat?
Van. Körülbelül 120 hektáron gazdálkodunk, és 130-40 húsmarhánk van. Ez változik folyton az effektív, de nagyjából olyan 120 körül állunk.
Könnyebb húsmarhával dolgozni, vagy gazdálkodni, mint mondjuk a fejősökkel?
Szerintem sokkal könnyebb. 6 éve álltunk át húsmarhára, nagyon nehezen meg tudtam győzni édesapámat, hogy mondjunk le a fejősökről. Annyival jobb, hogy nincs szükség drága befektetésre, mint például a fejőkamra, vagy a nagy istálló, azt takarítani is kell, és amellett akkor már ekkora effektíve muszáj embereket alkalmazni. És a másik szempont az, hogy nem kell ott lenni reggel, délbe, este, karácsonykor, húsvétkor mindig, hanem az emberek kicsit szabadabb. Ha jobb betervezi a hetét, akkor akár 4-5 napra is el tud menni, anélkül, hogy bárki legyen az állatokkal.
Szabadtartásban vannak ezek az állatok?
Igen, mi extenzív tartjuk az állatokat, tehát télen-nyáron kint vannak, így az ételt is kínadjuk nekik a mezőn, úgyhogy nem kell az istállót takarítani. Egy ember a 150 marhát egy nap alatt elintézi.
Már értékesítési lehetőségek vannak, vagy még most van folyamatban ez az egész kapcsolatképítés?
Értékesíteni tudjuk az állatokat, sajnos nem azon az áradon, mint szeretnénk, mivel van egy cég, ami felvásárolja tőlünk az állatokat, szerződés alapján, viszont az árat azt mindig ők szabják. A másik dolog az lenne, hogyha sikerülne itt egy szövetkezet létrehozni és egy saját feldolgozót beindítani, akkor már sokkal másképp lehetne az árakat is beállítani, jobban megérni.
Vannak még olyanok, akik húsmarhával foglalkoznak? Tehát aki ebben lát jövőt, fantáziát?
Hát jelenleg a községben, ha jól tudom, akkor 4 nagyobb gazda van, aki húsmarhával foglalkozik, és vannak kisebb tenyésztők, akik most állnak át, vagy most próbálnak egy nagyobb effektívet összehozni.
Ami megvalósult, ez minden önerőből készült, vagy kihasználták a pályázási lehetőségeket is?
Nagyon sok ideig csak önerőből dolgoztunk, aztán most a proekonomikával talaj volt egy lehetőség, és azzal vettünk 22 fajta tiszta marhát Ausztriából, de előtte minden csak önerőből és saját költségünkön csináltunk.
Nagyon sokan külföldbe látják a jövőt, és nem igazán a mezőgazdaságban. Nekem mindig öröm, amikor fiatal emberrel beszélgetek, vagy fiatalokkal, akik azt mondják, hogy ugye nem lehet meggazdagodni itthon, de azért szűkösen meg lehet élni. Nem volt-e olyan, hogy külföldön dolgozzunk, inkább menjek epret szedni meg spárgát külföldre, mert rövidebb idő alatt talán több pénzt kapok. Vagy azt mondta, hogy elkezdek saját magamnak dolgozni, előbb-utóbb csak kialakul itthon is a vállalkozás.
Hát az igazat megvalóan, én is 2 évet leúsztam külföldön, Franciaországban, de aztán valamiért az a kellett jönnöm, és akkor befektettem egy részét a pénzemnek az édesapám farmájába, és akkor kezdtük el fejleszteni dolgokat. Viszont az igazság az, hogy a mezőgazdaság nem az én világom, és próbálok átállni turizmusra. Annyit mondanák a mezőgazdaságról, hogy ha az ember nem szereti, akkor saját maga rabszolgálja, és eléggé leköti a mezőgazdasága az embert, és a fiataloknak ez egy probléma, ugyanis nem mondanám azt a mezőgazdaságról, hogy az egy munka, az inkább az egy életforma, és ha az ember nem szereti, akkor az nagyon megterhelő tud lenni.
Bővítésben gondolkodnak? Vagy egyelőre a család erejének ez az állatállomány, ez a terület bőven elég?
Hát egyelőre bőven elég, sőt még sok is néha, ugyanis csak 2-en dolgozunk édesapámmal, és ahogy sikerül beindítani a turizmus részét az üzletnek, akkor valószínűleg még jobban le fogjuk nyomni az effektívet. Édesapám se fiatal már, én meg nem akarom ezt csinálni életem végéig.
Lehet olyan lányt találni, aki ezt az életformát vigye tovább együtt Andorral?
Biztosan lehet, de mivel én se akarom ezt így folytatni, úgyhogy erre a kérdésre nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, aki válaszoljon.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei magyaron készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Kristóf József polgármesterrel, Vajda Szabolcs iskolaigazgatóval, Takács Malvin református lelkésszel, Berzsnei Andor Attila világjáróval és Ördög István nyugalmazott táncoktatóval még több érdekességet próbálunk elmesélni önöknek erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.
Télen még a rózsafa sem virágzik, érted, voltam gyászba én sokáig, nem is került többe, csak egy szabadba, a rózsa is kinyílik egy szabadra, mély a maros, zavaros, ha megáll. Follow.